dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a szuverenitásvédelmi hivatal, valamint a közszaladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, a javaslat előterjesztője, a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatályba lépése előtti időszakra nem vonatkozhat. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. Magyar Péter bejelentette, hogy a jövőben Sümegi Klaudia lesz a kabinet főnöke. Az új tisztviselő civilben közgazdász, filmproducer, emellett programvezető az Oxfordi Egyetemen. Pénzügyi területen több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található a politikusok között. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami alapján a magyar emberek több mint kétharmada azt várja az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudott a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hillarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivári-ban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot. Kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy köze lenne a kábítószerkereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Szlovákiában rendkívüli egyességjogban a sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az extrém muszáj főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható, a várható termés kilátásokat is rontja. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Május 23-a több mint 2 évtizede, vagyis 2000 óta egyet jelent a Teknősök Világnapjával. E nap célja, hogy ráirányítsa a közvélemény figyelmét a teknősök védelmére és megóvására. Ez a jeles nap és az a hír, miszerint a Ráckevei Dunaágban is nemrégiben aligátor teknős bukkant fel, adta az ötletet, hogy a kérdésről elbeszélgessek dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökével.
Az aligátor teknős az egy Észak-Amerikában élő teknős, amelyik az Egyesült Államok nagyjából keleti, észak-keleti kétharmadát töltik ide, egészen Kanadáig is átnyúlik, tehát egy viszonylag hideg körülmények között is megélni képes nagy testű teknős. Hát olyan 40 centire, 50 centire is megnőhetnek a nagyobb hímek, ennél azért általában kisebb, 30-40 centisek a legnagyobbak.
Ez csak a páncélhossz.
Ez csak a páncélhossz, ami egyébként azért is vicces, mert hogy a páncél egy kicsit olyan, mintha kinőtte volna, tehát hogy nem fér bele a teknős a páncéljába, hanem úgy mind minden, ugye a lábai, az a vállai, vagy legalábbis a karjai kilógnak belőle, a feje kilóg, a farka kilóg bele, tehát nem tud úgy eltűnni benne, mint az ismert mocsári teknős vagy ékszerteknős, amit sokan láttak már, hanem valahogy mindenhol kilóg a teknős a páncéljából. Elég sárkányos kinézete van, tehát ugye maga a páncélnek a tetején is fut három párhuzamosan elnyúló taraj-szerű picit ilyen tüskés vagy kiemelkedések a páncélon. A farkon is van egyfajta egy ilyen sárkány taraj-szerű képződmény. És
innen a neve, hogy alligátor teknős, nem?
Igen, igen, mert nagyon emlékeztet mondjuk egy alligátornak a farkára az ő farka is. Mondjuk ez egy megtévesztő név egyébként, mert ez nálunk a németből érkezett ez az elnevezés, hogy alligátor teknős, de az Egyesült Államokban ezt a teknőst harapós teknősnek hívják. És az Egyesült Államokban van egy nagyon-nagyon közeli rokon faja, amit mi kesejű teknősnek hívunk, azt hívják az amerikaiak alligátor harapós teknősnek. Egy ilyen nagy keveredés van a névvel. Nálunk a megfelelő elnevezés ennek a fajnak az alligátor teknős, és ennek a nagyobb rokonának az elnevezése nálunk a kesejű teknős. A nevüket egyébként, vagy a kesejűt, azt a kesejű teknős onnan kapta, ahonnan egyébként maga az alligátor teknős is kaphatta volna a nevét, hogy egy ilyen kampós felső csőrkávája van, ami arra jó, hogy amit megfog, legyen az bármi, tehát dög vagy ilyesmi, akkor abba jól bele tudja akasztani, és utána nagyon izmos lábaival és a nagyon erős karmaival ezeket is szét tudja marcangolni, és akkor darabok le tudja nyelni azt, amit el akar fogyasztani. Egyébként mindenfélét eszik, ragadozó is, tehát nagyon ügyesen meg tud fogni halakat is, kétéltűeket, más hüllőket, esetleg vízimadarakat is, minden további nélkül, de valószínűleg, hogy igen nagy számban fogyaszt inkább dögöt, amit talál a vízben. Ez szépen megkeresi, jó szaglása van, megtalálja, és amennyit kell belőle neki, ezt megeszi. Állítólag az Egyesült Államokban ezen tulajdonságai miatt használták, vagy akár mai napig használják hullák keresésére mocsárban, mert hogy pórázra lehet őket rakni, hosszú pórázra, és hát hogyha valahol oszlik egy hulla, akkor azt ők meg fogják találni. Emellett még eszik rengeteg növényi anyagot is, tehát sok növényt is fogyaszt.
Föltettél nemrégiben egy posztot a Facebook oldaladra, amiben úgymond a védelmetbe vetted az alligátor teknőst, hogy ott, ahol él, ahol őshonos, ott nem félnek tőle, úgy kezelik, mint mi itthon a mocsári teknősünket.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy időben nagyon nagy számban kerültek állatkereskedésekbe. Nálunk talán nem olyan nagyon nagy számban, de a 80-as évek elejétől kezdődően lehetett kapni ezt a teknőst. Akkor még ilyen picike volt, és ilyen pici kis sárkányszerű jószág volt. Nagyon jól néztek ki, nekem is volt még abban az időben. Gyorsan hozzá is teszem, hogy én nem elengedtem, hanem én annak idején elcseréltem egy másik teknősre, és nyomon követtem a sorsát, sose engedték el, hanem aztán valahogy később elkerült valahova, tehát nem hazai vizekbe került. Tehát egy nagyon jó pofa kis jószág volt, de hát elég nagyra nő, ugye, mint mondtam, és egy nagyon izmos, erős állat, hatalmas nagy feje van egyébként, és ezzel a kampós csőrkávájával nagy erővel meg tud fogni valamilyen zsákmányalatot, beleértve az ember ujját is, hogyha piszkálja. Ráadásul jó hosszú a nyaka, tehát elég hátra tud csapni vele, úgyhogy nem lehet olyan könnyen megfogni, az ember valahol közepén megfogja a páncéljánál, akkor tényleg beleharaphat az emberbe. És mivel a legnagyobbaknak tényleg bivaj erős állkapcsuk van, ezért okozhatnak, hát ha nem is mondom, hogy nagyon súlyos baleset, de mondjuk egy komoly kézsérülést elszenvedhet az, akit megharap egy ilyen teknős, és emiatt egy idő után valahogy egy nagy pánik tört ki ez ügyben, és nagyon veszélyes állatnak nyilvánították őket, miközben egyébként az eredeti élőhelyükön utána néztem valamennyire, egyszerűen nem lehet találni olyan, illetve egyetlen egy olyan esetet találtam, amikor egy orvosi esetleírás volt, amikor valami fiatal embert tényleg csúnyán megharapott az alligátor teknős, de mint kiderült, a teknős az kín volt a szárazföldön, és ez fiatal ember csak addig piszkálta, amíg a teknős megharapta. Igazából ezek nem veszélyesek az emberre, hogyha nem nyúlunk a szájába, tehát nem piszkáljuk, és nem nyúlkálunk az orra előtt. A vízben meg kifejezetten elkerüli az ember. Tehát amikor a vízben lapul, már pedig az esetek többségében a vízben lapul, és nagyon nehéz észrevenni, ha valaki arra sétál, akkor jó eséllyel a teknős egyszer meghátrál. Hát sokkal nagyobbak vagyunk nála, ő azért tart a nagyobb élőlényektől, hát hiszen potenciálisan ő maga is zsákmányállat, egyszerűen meghátrál. Mert nagyon félnek attól, hogy kisgyerekeknek a lábát leharapja, stb. A Balatonba. Miután az Egyesült Államokban ilyenek nem történnek, minden bizonnyal ez nálunk sem történne meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ekkora pánikot kell tenni emiatt a teknős miatt nem szükséges, legalábbis ami közegészségügyi vagy baleseti statisztikák tekintetében érdemes lenne. Ellenben viszont a probléma az, hogy amikor veszélyesen nyilvánították ezt a teknőst, meg ráadásul már korábban 2010-ben a hazai faunára potenciálisan veszélyt jelentő állattá nyilvánították, vagyis megtiltották a kereskedelmét, 2015-ben még ráadásul veszélyes állattá is nyilvánították, és onnantól kezdve nem lehetett sem kapni, de akiknek volt, azok meg megszabadulni sem tudtak tőle legálisan.
De hát a becsippelteti?
Nem, mert ugye miután veszélyes állattá nyilvánították, az meg már különleges engedély kellett, és különleges körülmények kellettek, ráadásul ha jól értem, képzettség is kellett hozzá abban az időben, amelyik nyilván egy hobbi állattartónak nem feltétlenül volt, szakirányú felsőfokú képzettsége ilyesmihez. Tehát magyarán ott állt egy teknőssel, ami évekkel korábban vett, és hirtelen illegálissá vált, és még eladni sem tudta, mert még ráadásul ezért is büntették volna. Magyarán az lett, hogy egy csomó ember valószínűleg, hogy ebben a megoldatlan helyzetben elengedte a teknőség. Azt azért mindannyian tudtuk, hogy mivel Kanadáig előfordul, a magyar körülmények azok neki tökéletesen megfelelnek, át tud telelni, semmi baja nem lesz, tehát valószínűleg, hogy senki sem akarta megölni a saját háziállatát, hanem fogta és sokan elengedték, ami persze egy felelőtlen lépés volt, de ez egy nagyon fontos tanulság, hogy amikor egy olyan rendeletet hozunk, amikor emberek valami fajta konfliktusba kerülnek a törvénnyel, illetve a saját érzéseikkel és a jó akaratukkal, hogy nem fognak egy teknőst megölni, csak azért, mert illegálissá vált, hanem elengedték. Úgyhogy nagyon sok kerülhetett ki, illetve nem tudjuk, hogy pontosan mennyi került ki, mert nem volt arról se nagyon adat, hogy mennyit adtak el abban az időben, meg hogy abból mennyi maradt életben, de az biztos, hogy valamennyi kikerült a természetbe. Na most ugye 80-as évekről beszéltünk, tehát mondjuk azt, hogy esetleg a 90-es évektől kezdődően kerültek ki, azóta most már 2026-ban vagyunk, tehát ez mondjuk olyan 40 év távlatról beszélünk, viszont ez a teknős az irodalmi adatok alapján simán 40 évig elél, de vannak egyes adatok, amik szerint 50-100 év közötti időtartamot is megélhetnek, tehát a kint lévő teknősök simán származhattak azokból az állományokból, amiket a 80-as években adtak el.
Igen, igen, de találtak 20 éveseket is, meg fiatalabbakat is. Ezek vagy már kint születtek, vagy újabban kerültek ki?
Az, hogy újabbak kerültek ki, az úgy is lehetett, hogy ma is van olyan adat, találtunk olyan aligátor teknőst Budapestnek a második kerületében, amelyik valószínűleg valami lakásból erkéről eshetett le, vagy valami, és mi, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy mai napig vannak emberek, akik titokban, de tartják ezeket az állatokat, tehát soha nem passzolták el, nem engedték őket szabadon, el nem tudták adni, tehát nem adták el, hanem titokban megtartották a régi kedvencüket, és mai napig megvan. Ezekből előfordulhat, és volt egy jó néhány évvel ezelőtt egy eset, amikor egy fiatal embert a hatóság elfogott, mert Facebook oldalon a saját szaporlatát hirdette eladásra, és akkor a rendőrség állvásárlással oda ment, és a srácot elfogták, és nagyon csúnyán meg is büntették, ami azt jelenti, hogy később is voltak emberek, akinél voltak szaporlatok. Tehát valószínűleg, hogy voltak fiatalabb állatok is fogságban, amik még később kerülhettek ki a szabad vízbe. Viszont ugye, amit nem tudunk, hogy mennyien vannak kint, és azt sem tudjuk, hogy előfordult-e az már, hogy hím és nőstény összetalálkozott valahol megfelelő élőhelyen. De azt már tudjuk, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is, tavaly Cseppel környékén találtak nagy aligátor teknőst, ami kijött a szárazra, már pedig mivel nem nagyon szeret a szárazra kijárni, napozni kijár, meg előfordult, hogy víztestek között közlekedik, de hogyha jó víztestek között van, már pedig a Cseppel-sziget nyilván ott azért bőven van víz, akkor nem biztos, hogy kijár a szárazföldre, ha csak nem tojásokat rakni. Az viszont előfordulhat, hogy amit így szárazulaton találnak tavaszi időszakban, azt most az egy-két példányt, az arra utalhat, hogy esetleg ezek a teknősök tojást rakni mentek ki a szárazföldre, és ez azt is jelentheti, hogy lehet belőle már szaporlatot a szabad természetben is. Na most ugye mondtam, hogy nagyon rejtetten él, általában a vízben tölti az idejének a 99%-át, nem nagyon napozik, időnként előfordul, hogy kijön a szárazulatra napozni, de akkor mondjuk nem feltétlenül feltétlenül vesszük észre, mert nagyon óvatos, vagy éppen a laikusoknak fel se tűnik, hogy a többi teknős között van egy aligátor teknős, de ami fontosabb, hogy nagyon rejtő színe van, tehát még a vízben sem nagyon lehet észrevenni, ha csak a horgászok véletlen horogra nem akasztják, és emiatt nem tudjuk, hogy mennyien lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon rejtett életmódot élő, legalábbis emberi szemmel nehezen észrevehetően éli az életét, és nem tudjuk, hogy mennyi lehet a természetben. De most egy ilyen állatnál, hogyha például feljövőben van, tehát tegyük fel mondjuk egy potenciálisan már szaporodó képes populációi van, vagy növekvő populációi vannak, akkor előfordulhat, hogy abban a helyzetben vagyunk a mostani években, ami nagyon sok özönállatfajnál, vagy akár özönnövénynél is ismert, úgynevezett lappangási időszak, amikor még nem nagyon vannak sokan, nem nagyon vesszük észre őket, de már jön föl az állomány, és egyszer csak lehet, hogy be fog robbanni. És ezt most nem tudjuk, hogy az aligátor teknős ebben a folyamatban hol áll, hogy egyáltalán elindult-e ez a folyamat. Az én félelmem az eddigi ismereteim és adatok alapján az, hogy ez az állat, ez egy lappangási időszakban van. Nem véletlen került bele az özönállatfajok könyvébe is.
Amikor arra utaltál, hogy ott, ahol él, ott nem bántják, nem félnek tőle, egyben utaltál arra is, hogy viszont itt nincs helye.
Igen, hát itt semmiképpen sem lenne szabad hagyni, hogy feljöjjön, de nem igazán tudom, hogy milyen módon lehetne tőlük megszabadulni, mert hogy nem tudjuk, hogy hol vannak, tehát csapdázni egyébként lehet valamennyire, viszont talán ami nagyon fontos, és ebben azért nem szokott hiba lenni az elmúlt években, hogyha meglátják, akkor az általában menhelyre kerül. Az már azért nem kerül vissza a vizekbe. Nagyon fontos, hogyha ilyen teknőst látunk, akkor azonnal kell hívni nemzeti parkot, vagy állatbefogókat, vagy állatorvost, vagy aki kompetens ebben a dologban, a hatóságot, és akkor azok megpróbálják megoldani, hogy azonnal befogják ezt az állatot, és akkor elhelyezik valami menhelyen, tehát hogy semmi szín alatt se kerüljön vissza a természetbe egy ilyen teknős, ez az elsődleges fontosság. Kérdés az, hogy hogyan tartsuk vissza. A YouTube tele van amerikai videókkal, nem azért, hogy hogyan fogdassuk ezeket a teknősöket, hanem arra vonatkozóan vannak nagyon-nagyon jó kis videók, hogyha például aligátor teknős találunk az úton, hogy segítsünk neki, hogy ne üsse el más autó, ezért mutatnak nagyon jó pofa módszereket arra, hogy hogyan lehet egy teknőst az útról levinni anélkül, hogy megharapna bennünket. Ezeket érdemes megnézni. Általában egyik legjobb dolog az, hogyha alá teszünk valamilyen nagyobb lemezt, akár ezt a gumi szőnyeget, ami az autónak az elején van, hogy ne sározzuk össze az autót, tehát egy olyat is meg lehet fogni, a teknőst rá lehet húzni a farkánál fogva erre a gumira, utána nem szabad húzni, mert megsérül a gerince, tehát hogy a gumiszőnyeggel a farkánál fogva le lehet húzni az útról, és akkor szépen el lehet engedni. Most mi ne engedjük el ezt Amerikában, hogyha ott járunk, akkor csináljuk így. Ha Magyarországon vagyunk, akkor próbáljuk meg olyan helyre húzni, ahonnan nem tud elmenni, és akkor hívjunk valakit, aki be tudja fogni, és el tudja vinni egy menhelyre.
Az elmúlt percekben az aligátor teknősök hazai megjelenéséről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik, a felolvasótót Levente színművész.
Bársony István, a nagy zsombik között. Ősz az idő, s egymagam barangolok a rét útvesztőiben. Előttem és mögöttem sóhajtozó nádas. Azon túl, messzire, egy pár fehér tanya. A tanyák körül az őszi fonnyadástól bágyat falombok. A nap bearanyoz mindent, a fakó nátszála kifényesednek tőle. A gyepbársonya helyenként topázárnyalatúvá válik a verőfénytől. Esett az eső, s a zöld attól életre kapott. A hosszú szárasság elsorvasztotta volt a zöldet, még itt is a mocsárvilág ez állandóan nedves területén. De most kiszépült a rét, mert megifjodott. Sűrű, apró gyepnő, mint tavasszal. Óvatosan járom a rétség süppedőit. Ameddig ellátok, ember nem kerül a szemem elé. Felséges magány ez, amelyben tökéletesen a magamé lehetek. Nincs, aki nyűgözzön, akivel törődnöm kellene. Óraszámra bújhatom a nádast, a zsombikost, a rétség szigeteit, embernyomra sehol sem akadok. Mintha utolsónak maradtam volna a fajtámból, olyan igazán egyedül vagyok. Lassú, csobbanó lépéssel méregetem a mocsári szalonkák hazáját. A rétség itt aránylag könnyen járható. Ez csak széle a nagy zsombikosnak. A sneffek itt vannak az apró, gyepes földpúpok között. Amint a tocsogóban előre haladok, felvillan egy-egy a sárfű közül, s reketten csekkentve csap el előttem, miközben megmutogatja fehér hasát. Rossz széllel megyek, és így minden sneff lőtávolon kívül kél ki. Szél irányába kellene haladnom, de akkor eltérnék a nagy zsombikostól, pedig azt el nem engedem, amit ott most, mielőtt lövést tennék, titkon megleshetek. Szinte örülök, hogy a sneff messze kél, s nem hoz kísértésbe. Mert egyetlen puskadurranás, és el volna rontva mai napra az a páratlan látvány, amiből mindig kiveszem a részemet, ha az év eszakában ide kerülök. Óvatosan húzódom hát tovább a nagy zsombikos felé, ahol minden zugot és hajlatot ismerek. Messziről olyan ez, mintha hullámos mező volna, vagy buja zöld legelő, amelyben derékig érő fűnő. De aki megközelíti, azelőtt egyszerre megváltozik a kép. A talaj hirtelen lesüllyed, s mély földrepedések látszanak, amelyek felületét barnán csillogó víz borítja. A szakadékos nyílások kígyózva kanyarognak ezer meg ezer vaskos zsombik között, amelyek embermagassággal emelkednek ki a széleken is. Valamennyiről ősbújasággal csünglek körös körül a sörényszerű lápfű, amely bozontos bölényhomlokhoz teszi hasonlóvá a zsombik tetejét. Itt megszűnik a világ. Itt nincsen közlekedés. Aki ennek a zsombik rengetegnek csak úgy vaktában neki megy, az benne ragad, ott vész. Itt csak a leggyakorlottabb pákász boldogul. Egyik zsombikról a másikra lép, hosszú lápibottyával segít magán. Aki ehhez nem ért, vagy kellő türelme nincs, az könnyen lebukik a zsombik szakadékba, a derékig érő sárba iszabba. Onnan kimászni pedig kész szívszakadás. A türelmetlen ember a betegségig izgatottá válik a sárba ragadás érzésétől, s bolondul sietne, ami itt lehetetlen. Hát még ha a mocsár vámpírja is jelentkezik, hogy még jobban kergesse. A vámpír a pióca. A lápi pióca, amely különben nagyon csöndes féreg ősz idején, de ha elevenséget sejt maga körül, rögtön fickándozva siet a friss vérre. Nem kell egyéb, csak hogy a mocsárban egy kis időre megálljon a holtra fáradt ember. A vámpír már teszi tiszteletét. Jön egy, jön tíz, jön száz. S mind azon igyekszik, hogy belekapaszkodjék a meleg vért kínáló elevenbe. Hozzátapad a csizmaszárhoz, ellepi a sarat járó ember tagjait, ahol éri. Utálat, iszonyodás, amit maga iránt támaszt. Sőt, még félelem is, mert ahol elevent ér, ott megragad, mint a kullancs, és inkább kiszakad vele együtt a bőr, de el nem ereszti, hiába húznák le a testéről. A lápi embernek, aki tud vele bánni, semmiség ez. Ő mezítelen lábszárral is járja a mocsarat. Csak végig simít időnként a combján, s lesöpri érdes kezével a gyalázatos kis vérszopókat. Azok, amíg jól meg nem ragadnak egy helyen, élhetetlenek, lehullanak. az pedig, hogy mikor ragadnak meg, jelzik. Mert akkor csíp a csókjuk. Azt meg kell lérezni. S a lápi ember a csípésre csak oda nyúl, suhint a kezével, a pióca már visszaesik a vízbe. Ha pedig véletlenül mégis kifog rajta egy-egy vámpír, annak is van jó orvossága. Egy csipetnyi só, amit rá kell hinteni a megragadt piócára. Azt kéne mája, attól megvész, nyomban elereszti a zsákmányt. A lápi embernél mindig is van só egy kis zacskóban. A nagy zsombik szélén megállottam. Kihalt volt a világ fent és alant. Egy bíbit se röpködött. Egy vadruca se hápogott, mintha megszűnt volna itt minden élet. Majd mindjárt meglátjuk. Ismerem én már ezt a csöndet. Most éppen délidő van, s hozzá kellemes őszi meleg. Most van ideje a pihenésnek. A lopódzó rók a sunyításával vonultam tovább a nagy zsombikos szélén. Meghajolva a zsombikos partján suhogó nátszalak fedezete alatt igyekeztem előre az érig. Ott vonalról vonalra emelkedve néztem ki a zsombik réteg közébe ékelt keskeny tóra, amit az érvize alkotott. Csupa barnaság volt a tó felülete. Vizet alig lehetett látni közte. Ezer meg ezer vadruca egymás mellett. Ott pihentek, nyújtózkodtak a zsombik tetején. Szárnyukat széjjel terítgették, hátukat, sónajukat melengedték. Az őszi verőfényben meg-megcsillogott a szárnyukat tarkító smaragdzöldtól. Sokáig figyeltem lopva a pihenő társaságot, végül felállottam. A tengernyi vadruc az öme még akkor sem mozdult, de a tapasztalt vének közül gyorsan szárnyra kapott egy pár tucat. Most már oda durrantottam. Leírhatatlan az, ami a vízhangos pukkanásra következett. A zsombikos elkezdett zúgni, mintha vihar támadt volna belőle. Két másodperc múlva ezer meg ezer vadruca suhogott fel a levegőbe, s alig hangzott el az első ilyen robaj, következett utána a másik, a harmadik. Sorra-sorra, amint a belső vizeken tanyázó rucaseregek a riadót egymástól átvették. A zsombik fölött sötét lett az ég. A rucafalkák felhős rajukban keveredtek ott össze, s vaktában kanyarogtak, mint amikor a szúnyogoszlopot derékban nyesiketti az ostorsuhintás. Most már élt a környék. A nádas és a zsombikos szinte nyüzsgött. A levegőben zúgás, süvítés, suhogás volt. S mindezt egyetlen puska lövést tette. Vagy talán mégsem csak az a lövés. Ahol a sűrű rucarajok közt legnagyobb volt a mozgolódás, ott észrevettem valamit, ami az érdeklődésemet még jobban lekötötte. Egy óriási madár csapott fel járhatatlan, megközelíthetetlen rejtőző helyéről, s átsuhogott a rigyások fölött, úgy kezdett körívben emelkedni. Sötét, hatalmas testéből szinte kivilágított hófehér farka, amit e pillanatban legyezűsre terített szét. Az ott egy rétisas volt. Tőle riadoztak annyira a rucák, messze bent a rét szívében is. A vérrablótól méltán rettegtek az istenatták. Bizonyos, hogy hízott rajtuk napról napra. Itt volt számára állandóan a terített asztal. Bármikor lepte meg az éjség, vadruca pecsenye rögtön kínálkozott neki. Nem törődtem többet a rucákkal, most már csak őt néztem, a merész rabló királyt. Hogy úszik csodás könnyűséggel, egyre feljebb, széles köröket rajzolva az égen. Már kiemelkedett a tétovázó, riadozó rucarajok közül, úgy szállt felettük, mintha a magasságból kormányozná a csőcselék népet. S íme, utána kezdtek felfelé kullogni mások is. A mocsárvilág kisebb banditái, a barna rétiőjvek, amelyek szintén itt laktak, s itt garázdálkodtak, s a durranásra most mind felriadtak, de eleinte a sűrű ruca csapatok közt fel sem tűntek. A légi térségek szárnyas oroszlánja hegymagasságra emelkedett. A szárnyas farkasok csak torony magasan kullogtak nyomában. Neki ott is jó volt. A fehér farkú sas már tökéletesen egymaga volt az ő birodalmában. Alatta kanyarogtak a lomha őjvek. Még lentebb, a nádas fölött s a zsombik labirint tájékán a rucák százai. Az ezrek azóta már megint leszálltak valahol. Gyönyörű látvány volt. Egyszer csak a király odafent a felhők hazájában megszüntette a köríves röpülést, s elkezdett úszni, úszni. El innen, ki a végtelenbe. Addig néztem utána, amíg csak egy parányi, sötét pontot sejtettem belőle. A hófehér legyező, amit maga után vitt, akkor már régen beleolvadt a semmibe.
Bársony István a Nagy Zsombik között című novelláját Tóth Levente színművész olvasta fel, és ezzel már az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 12. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. A bűntudattal terhelő istenkép gyógyítása. Sok keresztény mindenek előtt azt az üzenetet hallotta meg gyerekkorában, hogy ő rossz és bűnös, s a bűnt mindig mély töredelemmel kapcsoltuk össze. Mélységesen meg kell bánnunk bűneinket. A bánat természetesen szükséges, de nem azt jelenti, hogy marcangolom magam és egész életemre vezeklő ruhát öltök. Nem kell örökké rossz érzéssel járnunk a világban, és magunkat ostoroznunk, amiért hibát követtünk el. Jézus sokkal józanabbul beszél a bűnről és a megbocsátásról. Az ő szemében az emberré váláshoz hozzátartozik, hogy bűnbe esünk. De azt is megmutatja, hogyan bánhatunk a bűneinkkel úgy, hogy közben ne veszítsük el önbecsülésünket. Az egyházi igehirdetés sokáig túlságosan is a bűn körül forgott. Válaszul sokan elfojtották a bűn témáját, ám ez nem lehet megoldás. Ha már nem ismerjük el és nem fontoljuk meg bűneinket, akkor a bűntudat gyakran kerülő utakon fejeződik ki. Haragban, félelemben, ingerlékenységben, ismétlési kényszerben. Azt, hogy miképpen bánjunk a bűnnel, s hogy közben ne veszítsük el önbecsülésünket, Jézus az okos intéző példabeszédében mutatja be. Szegény hallgatói minden bizonnyal csodálkozva követték a történetet. Az lehetett a benyomásuk, hogy az intéző rafináltan átejtette az uraságot, de Jézus nem a kár örömre és a felszínre helyezi a hangsúlyt, ő más síkra szeretné terelni hallgatóit. Sok olvasót bosszant ez a példabeszéd. Azt mondják, ez mégsem járja, hiszen erkölcstelen dolog az, amit az intéző művel, becsapja az urát. De Jézus éppen ezt a bosszankodást tekinti alkalomnak, hogy szóljon hozzánk. Nézd meg egyszer alaposan, hogy valóban helyese a nézőpontod. Tévesen látod magadat és Istent is. Meg kell tanulnod, hogy másként viszonyulj a bűnhöz. Azért ítélsz olyan keményen másokról, mert helytelenül bánsz a magad bűneivel. Azért ítéled el az intézőt, mert elítéled önmagadat mindenért, ami csalárd benned. Akár akarjuk, akár nem, életünk során újra meg újra bűnbe esünk. A példabeszéd ezt az elhertálás képével fejezi ki. Semmi sem akadályozhatja meg, hogy elhertáljunk valamit a vagyonunkból, a képességeinkből, az erőinkből. A kérdés az, hogyan reagálunk arra, ha ezt a szemünkre hányják. Az intéző monológot folytat. Mit évő legyek? Uram, elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Mi többnyire ezen a két módon reagálunk a bűnre. Az egyik az, hogy keményen akarunk dolgozni. Elhatározzuk, hogy mostantól nem követünk el több hibát. Összeszorítjuk a fogunkat, megfeszítjük erőinket. Ez azonban csak megkeményedéshez és görcsös akaráshoz vezet. Keményé válunk magunkkal szemben, de keményen ítélünk meg másokat is. Szüntelenül felhánytorgatjuk nekik bűneiket, és könnyen indulatba jövünk miattuk. A másik út az, hogy elfogadást koldulunk. Egy életre vezeklő ruhát öltünk, és örökké mentegetőzünk, amiért egyáltalán élni merünk. Önostorozásunkkal jelentéktelenné, értéktelenné fokozzuk le magunkat. Állandóan elismerést és törődést kunyerálunk, közben pedig elveszítjük minden önbecsülésünket. Az intéző egy harmadik utat választ. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az emberek, amikor uram elmozdít az intézőségből. Kreatívan bánik a bűnével. Magához hivatja az adósokat, és a gazdag ember rovására elengedi adósságuk egy részét. Ez az egyetlen lehetőség maradt számára. Tudja, hogy adósságát nem rendezheti sem kemény munkával, sem koldulással, csak felhívásnak veheti, hogy emberségesen bánjon másokkal. Azt mondja magában, én is adós vagyok, ti is adósok vagytok. Osztozzunk az adósságon. Fogadjuk be egymást házainkba. Jézus tehát arra hív meg minket, hogy szálljunk le önelégültségünk trónjáról, és váljunk emberré az emberek között. A bűnre adott válaszával Jézus elhatárolódik az esszénusoktól, akiket a világosság fiainak nevezett. Az esszénusok igen jámbor emberek voltak, de ha valaki áthágta normáikat, azt könyörtelenül kizárták és kitaszították. Jézus azt mondja, ti keresztények, ne zárjatok ki másokat, hanem fogadjátok be egymást. Annak tudatában, hogy Isten megbocsátott nektek, bánjatok emberségesen a bűneitekkel, váljatok emberré az emberek között, ne képzeljétek magatokat fölébük, de alávalónak se. Nem kell tehát lerónunk adósságunkat sem kemény munkával, sem koldulással. Mivel Isten irgalmasan megbocsátja bűneinket, tekinthetjük ezeket a bűnöket felszólításnak, hogy mi is bánjunk könyörületesen magunkkal és az emberekkel. Hajlamosak vagyunk a siránkozásra, könnyen elítéljük magunkat bűneink miatt. Létezik a bánatnak olyan formája, amely a mélybe ránt. Csalódtunk önmagunkban, és ez letaglóz. Elvetjük magunkat, mint csődöt mondott, félre sikerült szerencsétlent. A bűnbánatnak ez a formája azonban nem segít hozzá a megtéréshez. Az ilyen bánat inkább megerősíti a negatív viselkedést. Például egy férfi egymás után csábítja el a nőket, újra meg újra megbánja viselkedését, de nem változtat rajta. A bűnbánatban tanúsított önvád és önbüntetés csak ellensúlya bűnös viselkedésének. A valódi bűnbánat azonban valami más. Nem önmagunk elítélését jelenti, hanem azt, hogy nemet mondunk a bűnre, és készek vagyunk a jövőben másként élni. Ha a bűnbánat önmagunk büntetésévé és kárhoztatásává válik, akkor nem változtat rajtunk, csak ránk bizonyítja tehetetlenségünket, azt az érzést, hogy nem tehetünk másképp. Az intéző nem tehetetlenül reagált, hanem élt a rendelkezésére álló eszközökkel. Önmagunk elítélése és kárhoztatása elveszi minden önbecsülésünket, és az önmegvetés oda vezet, hogy újra és újra visszaesünk a bűnbe. Ez megbénít és elsorvaszt bennünket. A valódi bűnbánat viszont, amely a hibák világos tudatában megváltoztat valamit, megerősít. Példabeszédével Jézus a destruktív bűnbánattól a konstruktív megtéréshez akar vezetni. Ez nem megy másként, csak provokációval, mert akik a bűnbánatban magukat ostorozzák, gyakran igen jámbornak tűnnek önmaguk előtt. Ezért Jézus tudatosan rajzol elénk olyan példaképet, aki egyáltalán nem viselkedik jámborul, hogy kinyissuk a szemünket, és egyenesen járjuk az életre vezető utat.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 12. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szentek, szent életű emberek.
Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án, 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bónónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújhódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet élt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remeteszerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. a két évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntatószéken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak, körmeneteket szerveztek. Róma hét legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett, sőt a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a szent kenet fölvétele után, az uram nem vagyok méltó szavaknál, könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a szent miséi alatt elragadtatásba eső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom. Megváltom, engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltom, hogy kedved teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Il tuo volto sereno. Non immagini, certo, quel che giorno sarà della tua vanità.